Évekkel ezelőtt, mikor első alkalommal megnyitották ezt az épületet a közönség számára, ugye akkor is már nagyon sok várbejárást tartottunk, akkor egy teljesen más állapotot láttunk, teljesen más lehetőségeink voltak, épp csak az alapkutatás történt meg, és ugye akkor nem lehetett még bemenni ezekbe a terekbe például, mert nagyon rossz állapotban voltak, omlott be a mennyezet, szakadt be a padló, tehát tényleg veszélyes volt bejönni. Úgyhogy hát azt mutattuk meg, amit lehetett, és annak is nagyon-nagyon örültünk, és nagyon-nagyon szerelembe estem vele. Ez nem igazán változott a mai napig, továbbra is nagyon szerelmes vagyok a helyben, mert gyönyörű lett, tehát még gyönyörűbb, mint valaha volt. Úgy gondolom, hogy a mai állapot igazán méltó az ezelőtti fénykorokhoz is, tehát aki ide ellátogat, megnézi, együtt örül velünk, az egy nagyon szép élményben lehet részes.
Nekem az a gyanúm, hogy bizonyos részét meghagyták a felújítás során olyan állapotban, amilyenben volt, és azt feltételezem, hogy bizonyos korok is tetten érhetőek a falon. Ez igaz?
Nagyon jó megállapítás volt, Bea, hiszen tényleg van, ami úgy látszik, vagy érzékelhető, ahogy ránézünk a falakra, akkor is, ha nem tudjuk a háttértörténetet. De ez egy tudatos döntés, igyekeznek manapság egy-egy ilyen nagyobb méretű restaurálás során, hát nyilván élvezhetővé tenni a mai néző számára, de azért megmutatni bizonyos historikus történeti elemeket, részeket. Itt is, ha az ember bejön, főleg a belső udvarra, akkor ha lenéz a lába alá, időnként láthatja, hogy más a kövezet. Más színű, más formájú kövekkel van kialakítva mondjuk a sétáló rész. Főleg a keleti oldalon, ahol az épületnek a főbejárata van, ott ilyen módon mutatták meg a régészetileg megfogható, egykor nagyon fényes, gyönyörű püspöki palotát. Ez az a hely, ahol gyakorlatilag elsőként jelent meg a reneszánsz építészet Erdélyben. Ebből a palotából töredékek, de gyönyörű töredékek maradtak fenn, kerültek elő a régészeti ásatás során, illetve az épületnek a falából másodlagosan befalazva. Ezeket egy nagyon szép kiállítás keretén mutatják be az érdeklődőknek. Azt kell elképzelnünk, hogy Geréb László ugye unokatestvére volt Mátyás királynak, tehát nagyon közeli rokonok voltak. Ennek a szoros családi kapcsolatnak pedig művészeti eredményei is lettek, hiszen azok a kőfaragók, vagy mindenképp az ő körükből valaki, akik a budai királyi építkezésen dolgoztak, eljöttek ide gyaluba, és itt is dolgoztak. Tehát nagyon-nagyon jó minőségű, valószínűleg firenzei szobrászmesterek, építőmesterek által készített részleteket láthatunk itt az épületben is. Ugyanúgy látszanak akár a gótikus ablak kereteknek a lenyomata, viszont ezt az épületet már a történelem folyamán lebontották, mégpedig első Rákóczi György, aki itt rendezte be a saját főúri fejedelmi rezidenciáját, őt nagyon idegesítette, hogyha kinézett a palota ablakaiból, körbe falakat látott. Ő a gyönyörű szép birtokát akarta látni. Úgyhogy ezt lebontották és megépítették nagyjából azt a tömeget, amit ma is látunk, tehát hogy a falak köré építették a lakószobákat, különböző helyiségeket, hogy akkor élvezni tudja valóban a saját birtokát, és egy nagyon-nagyon szép fejedelmi rezidencia alakult ki. Volt egy bokályos ház is, ami kuriózum. Ez egy olyan fogadótermet jelent, amit ízniki török csempével borítottak. Sárospatakon például rekonstruálták ezt az épületrészt. Ott találtak ilyen csempe töredékeket, amiből ezt ki lehetett rajzolni. Sajnos gyaluban ezek nem kerültek elő. Emlékszem, évekkel ezelőtt még úgy meséltem, hogy hát reméljük, hogy a régészeti feltárás során előkerül, de most már sajnos elmondhatom, hogy nem került elő. Dokumentumokból tudjuk, hogy volt, és tudjuk, hogy Rákóczi azt rendelte, hogy olyan mintájú csempét hozzanak gyaluba is Isztambulból, mint amilyen Sárospatakon van, illetve hát a kettő nagyjából egyszerre futott a két építkezés, tehát valami olyasmit kell elképzelnünk. Nagyon kedves részlet, hogy a követének azt mondja, hogy hát nem csak csempét, több ezer csempét vásároljon, hanem csempést is hozzon, tehát szakembert, aki fel tudja ezeket rögzíteni a falra.
Van egy olyan sanda gyanúm, hogy nem föltétlenül a 20. század a legizgalmasabb része ennek a gyalui történetnek, viszont azért biztos, hogy meghatározó volt, mert hogy eleve sok minden is történt, kevésbé jók, de azért abból kellett főzni, ami volt.
Persze, természetesen, de igazából szerintem az a leglenyűgözőbb ezen a helyen, hogy nagyon tömörödik a történelem. Tehát mindegyik korszakból, jóformán mindegyik századból lehet találni valamit. Kezdve akár a római időkkel, hiszen ugye egy kasztrumnak a maradványai is vannak a kastély kertnek a területén, ami még szintén feltárásra vár, tehát nagyon kis része látható, de a kiállításban azért be van mutatva, aki érdekel, érdekes információkat olvashat róla. Utána a középkor korai része egy picit kevésbé megfogható, de aztán az 1400-as évektől, főleg a közepetájától már nagyon jól tetten érhetőek a századok, és tényleg minden század meghatározó módon alakította az épületet. Mindenki szerette volna a saját ízlésének vagy a kor ízlésének megfelelően kényelmessé, szebbé tenni. A 19. századi állapot az, amit mondjuk manapság látunk, így első ránézésre, akár a főhomlokzatot nézzük, akár körbejárjuk az épületet. Ez pedig Bánffy Dénesnek és feleségének, Josephine-nek vagy Johannának köszönhető, akik az akkor már 130 éve romosan álló épületet felújították, átépítették, újra kényelmessé tették, és elkezdték hát ezt a tipikusan erdélyi arisztokrata életüket. Ők az életük egy részét Bécsbe töltötték, másik részét itt gyaluban. Bécsben is zenei szalont működtettek, de tudjuk, hogy támogatták a művészeteket, volt képgalériájuk. Johanna pedig a képgyűjteményének egy nagy részét végrendeletben az Erdélyi Múzeum Egyesületre hagyta, tehát minden bizonnyal a mai művészeti múzeum gyűjteményének egy jelentős része tőlük származik.
Hogyha egy picit előbbre sétálunk, akkor van itt egy bolti. Azt beszéltük az előzőekben Zsoltán, hogy majd te biztos megmondod, hogy hova nyílik ez. Tehát a tornáncos résznél van egy ilyen boltív, ami igazából nem vezet sehová, viszont abban reménykedünk, hogy hát nálad van a kulcsa.
Arra a szépen faragott növénydíszes bejáratra gondolsz?
Pontosan.
Az egy rekonstruált, nagyon szép faragott bejárat, kapuzat, mégpedig, hogyha megnézzük, már így a távolból is lehet látni, hogy vannak világosabb, meg sötétebb részei, ugye eredeti meg kiegészített részei, ezeket ilyen kis falba épített töredékekből rekonstruálták a restaurátorok. Ez pedig egy Rákóczi korabeli kőkeret, és minden bizonnyal egy díszlépcsőházba vezetett, ami viszont a későbbiekben átalakításra került, tehát ezt nem tudjuk megnézni, nem tudjuk megfogni, de valahol ott kell elképzelnünk. Egy kicsit máshol volt az épületnek a bejárata a középkorban, meg a Rákócziak korában, az 1600-as években.
De akkor ezt tulajdonképpen vissza kellett bontani, vagy pedig ott hagyták a későbbi átalakítások során is? Tehát, hogy én arra gondolok, hogyha beköltözök egy új házba, valószínűleg átalakítom úgy, ahogy én szeretném. Nem kell nekem ide ez. Szépen amúgy az a boltív, és szépen van faragva, de nincsen funkciója. Én valószínűleg egy új házban beépítettem volna.
Be is volt. nagyon jó párhuzam, be is volt. Hát itt ezek akár a kis gótikus íveket nézzük, ablakokat, akár a többi ilyen elemet a falon, ami most meg van mutatva, ezt a történeti korokban beépítették, eltüntették. Pontosan, ahogy te is mondtad, mindenki a saját korának az ízlése szerint alakította saját otthonává. Pont ez történt itt is. De a restaurálás során, helyreállítás során igyekeznek a művészettörténészek, építészek, különböző szakemberek megmutatni ezeknek a koroknak a lenyomatát. Ha például balra tekintünk a mai körbejárható tornác alá, ott látod egy ilyen félkörös, olyan, mint hogy egy vonal lenne igazából. De az jelöli, hogy a középkorban hol volt a kapuaj, és hogy ott közlekedtek az épületbe tulajdonképpen. De ez is azt szolgálja, hogy tudjuk egy kicsit elképzelni. Vagy hogyha kívül járnánk körbe a kastélyt, meg vannak mutatva lőrések például, egykori lőrés. Az egyik oldalon van egy vakolatlan felület meghagyva, hogy mutassák a történeti vakolatot, hogy amúgy ilyen volt, így nézett ki. Hogyha bemegyünk az épületbe, megnézzük a kiállítást, ott is vannak az ablak billetekben freskó maradványok. Ezek ilyen díszítő festések. Valahogy így kell elképzeljük az 1800-as évek milliójét, hangulatát például. Tehát ilyesmik is előkerültek, és akkor megmutatják ezeket a belsőket is.
Nagyon konkrét dolgokat egyébként nem várunk. Most például eszembe jutott egy nagyon kacifántos történet, amikor Mátyás király megszállt itt annak idején, akkor ő például merre felé nézett, amikor ette a finom fejedelmi lakomát igazából.
Hát ez ilyen egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy Mátyás király, aki itt vacsorázott gyaluban, tehát kicsit így a mesélés fele ugrunk át. Hát nem látta azt, amit mi látunk, de hogy ő például tipikusan a várfalakat látta. Tehát az, ami aztán Rákóczit bosszantotta, ő nagyjából azt láthatta. Illetve hát az unokatestvére Geréb László, ő nagyon sokat alakított, szépített ezen a helyen, tehát biztos nagyon szép faragványokat láthatott, meg hasonló dolgokat, de azért ennyire pontosan nem tudok válaszolni, hogy vajon miben gyönyörködhetett Mátyás király, de az is lehet, hogy annyira el volt foglalva a finom vacsorával, meg a jó zenével, hogy nem is nagyon nézett ki az ablakon.